Ézsaiás könyvéből olvasok, Ézsaiás próféta könyvének a 43. fejezetéből, a 43. fejezet 18. versétől a 21. verséig olvasom az igét. Tehát Ézsaiás próféta könyve 43. fejezet 18. versétől fennállva hallgassuk meg az igét. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok, még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában, és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy megállhatunk itt, ennek az új esztendőnek a legelején, és köszönjük, hogy Te vagy képes arra, hogy újat hozzál a mi életünkben. Köszönjük, hogy sok minden tekintetben nem kell tűnődnünk a múltakon. És jobban oda kéne figyelnünk arra, hogy Te mit akarsz kibontakoztatni, mit akarsz tenni a mi életünkben, és mit cselekszel a mi életünkben. Köszönjük, hogy ebben az évben is annyi mindent szeretnél tenni a mi életünkben. Sokszor lemaradunk ezekről, mert észre se vesszük. Nem vesszük észre tetteidet, cselekedeteidet. Tedd látóvá mi szemünket. Hagyd lássuk tetteidet. Hagyd vegyük észre a mindennapos dolgaidat. Mert ha észrevesszük, tudjuk akkor a te nagy nevedet dicsélni. Tudunk veled együtt munkálkodni, tevékenykedni. És ez számunkra nagy öröm, hogy veled együtt élhetjük meg napjainkat. És szeretnénk veled együtt megélni ezt az évet, és ebben az évben minden napot. Segíts erre bennünket. És adj számunkra most útmutatást itt az év elején. Hadd tudjuk megragadni a te igédet, szavadat. Hadd szóljon hozzánk. Hadd irányítson bennünket. Hadd tudjunk úgy elindulni, ahogyan útnak indítasz bennünket ebben az évben. Amen.
Amen.
Itt az Ézsaiás 43. fejezetében, és a 16. verstől egészen a 21. versig a próféta a szabadítást hirdeti meg az ő népének, a szabadulásról beszél, mert letelik az a 70 éves fogságot Babilóniába, és Izrael népe kap egy rendeletet, amelyben az van megírva, hogy hazatérhetnek az ő földjükre. Ez merőben más, mint amit megélhettek a fogságban. Egy teljesen új kezdést hoz el az Isten az ő számukra. És a prófétának a biztató szavai hangzanak itt el, hogy mit fog cselekedni az Isten ebben az újban, az ő életükben. Hát mi is egy új évet kezdünk el, és nézzük meg, hogy bennünket is az Isten ezeken az igéken keresztül hogyan biztat, hogyan próbál útba irányítani bennünket, hogy hogyan haladjunk, hogyan induljunk el ennek az esztendőnek a legelején. Azt olvasok itt az igében, a 18. versben, ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek. Mit jelent ez? Hogy az ember ne a múltakon tűnődjön. Hát nem azon tűnődtünk a tennapi napon, hogy emlékeztünk, visszaemlékeztünk a 2017-es esztendőre. Nem elmélkedik az ember, és nem emlékezik sokszor, hogy az életünkben mik történtek, meg aztán az Isten is mit cselekedett a mi életünkben. Hát nem ezekkel kapcsolatosan említi meg itt az ige, hogy ne tűnődjetek, vagy ne emlékezzetek. Izrael népe is emlékezett ott a fogságban, a babiloni fogságban, hogy egyszer ez a nép már fogságban volt, Egyiptomban, és onnan az Isten szabadulást adott. Onnan az Isten bennünket megszabadított, és szabaddá tett. És följött újra a szívükben az, hogy de jó lenne, ha ebből a fogságból is, ebből a babiloni fogságból bennünket megszabadítana. Szabaddá tenne, mint annak idején akkor. Tehát jó volt számukra ilyen tekintetben emlékezni, hogy Isten már tette egy szabadítást a népe életében. Mert emlékeznünk kell. Akkor mindig baj volt Izrael népével, amikor nem emlékezett, mármint Istenét elfelejtette, meg annak tetteit. Olvassuk több helyen, például a 78. Zsoltárban, nem tartották meg Isten szövetségét, nem akarták követni tanítását, elfelejtették nagy tetteit, csodáit, amelyeket látniuk engedett. Tehát éppen azért nem követte Isten népe a szövetséget, Istennek a tanítását, mert elfelejtették, hogy a múltban mit tett az Isten velük. Tehát nem erre vonatkozik az ige, hogy akkor most minden tessék kitörölni a fejből, és ne emlékezzünk ezekre. Sőt, erre nagyon is emlékeznünk kell. Mit tett az Isten a te életedben? 2017-ben, 16-ban, meg azelőtt is. Mert ha jól emlékezel, akkor meg tudod élni jól majd a jelenedet, és ezt az évet is, a jövőt is. Aki elfelejti Istennek a tetteit, nem fogja jól megélni a jelenét és a jövőjét. Nézzétek meg Dávidot. Ott áll Góliát előtt. Majd ő megvív vele. Előtte még a királyhoz viszik. Mondják neki, hogy hát te, hát olyan piros posgás gyerek vagy még. Te akarsz kiállni, mindenki retteg itt a táborban. Mit csinál Dávid? Emlékezik. Hát váljatok már. Amikor én a nyájat legeltettem, és jött az oroszlán, akkor Isten erőt adott arra is, hogy én legyőzzem az oroszlánt. Ha ő megszabadított az oroszlánok karmai közül, hát akkor Góliát kezéből is meg tud engem az Isten szabadítani. Így mondja el, így olvasok ezt az igében, az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni engem a filiszteusnak a kezéből is. Látjátok, hogy a jelenét hogy éli meg Dávid? Emlékezik, mit tett az Isten a múltban? Hogyan győztem én az oroszlán meg a medvével szemben? Hát akkor most itt a jelenemben a Góliáttal szemben is tudok győzni. Tehát ezekre kell, hogy emlékezzél. Ezeken kell, hogy tűnődjél. Ezen kell, hogy az ember a bevésse a szívében, meg a fejébe és a gondolkodásába is, hogy mit tett velem az Isten a múltban. Nem erről beszél az ige, hogy ezen ne tűnődjetek, meg erre ne emlékezzetek. Hát akkor min? Min ne tűnődjünk? Hát a sok bajon. A sok gondon. Ami már átmentél. Azt tessék elfelejteni. A bűneidet, amit már az Isten megbocsátott, arra ne emlékezz. Mert az Isten se emlékezik rá. És hagyd mondjam el, hogy pont ez volt az a nagy baj Izraelnek az életében, az egyiptomi fogságból való szabaduláskor, hogy beragadtak Egyiptomba. A bajba. Megtanulták, hogy kell panaszkodni. És igen, az ember, amikor bajban van, akkor sokszor panaszkodik. Izrael népe is sóhajtozott, és panaszkodott, amikor ott volt egyiptomi fogságban. De nézzétek csak, panaszkodik a pusztában? Zúgolódik tovább a pusztában? Ezt lett Egyiptomban is. Csinálja? Pedig már szabad. Pedig már nem fogságban van. Már az Isten vezeti őket, már nem korbácsolják őket a rabtartók, mégis Izrael népe továbbra is zúgolódik, panaszkodik, mert úgy megtanulta a panaszkodást és a zúgolódást. Isten cselekszik, Isten újat hoz az életükbe, és mégis ez a nép, mintha Egyiptomban maradt volna, a bajba, a gondba, panaszkodik a pusztában Isten vezetés alatt. Na erre mondja az Isten, hogy ezt tessék elfelejteni. Ezen ne tűnődjetek. Vagyis ne hasson ki a múlt bűne, ne hasson ki a múlt baja, múlt gondja és fájdalma a jelenemre. Ezen ne tűnődjél, ezt mondja ma az Isten neked. Erről feledkezzél meg, ezekről a bajokról. Tudom, hogy a bajok be tudnak égni az embernek a szívébe. Nehéz túllépni egy-egy megrázkódtatáson, egy-egy nehézségen, amely az embert érinti, és lelkébe szinte beleégeti magát. De nem lesz jelened, és nem lesz jövőd. Ezen tűnősz, ha erre emlékezel. Valaki 20 év után is emlegeti bajait. 20 év után is továbbra is föl-föl hozza sérelmeit. Na erre mondja az Isten, ezt nem kell csinálni. Mert elveszíted a jelenedet. Nem fogod észrevenni, hogy én mit teszek a te jelenedben. Hogy milyen jót hozok a te jövődben. Mert te még mindig 20 évvel ezelőtti helyzetben vagy benne. Még mindig azt emlegeted föl. Azt a fájdalmat. Azt a gondot. A múlt sebeit. A múltnak a rabságát. A múltnak a nehézségeit. Belesüppettél ebbe a fájdalomba, és nem tudsz ebből kijönni. Isten pedig ki akar téged hozni. És az első, amit mond, tessék elfelejteni. Tessék túllépni ezen. Ne tűnődj ezen. Mert én újat akarok hozni számodra. A babiloni fogságban is nagyon tűnődött Izrael népe a fájdalmain. Amikor benne is volt, akkor is tűnődött, olyannyira kihatott rájuk a fogsági nehézség, hogy az egyik Zsoltárban ezt olvasom. Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha Sionra gondoltunk. Az ott levő fűzfákra akasztottuk hárfáinkat, mert akik elhurcoltak minket, ének szót követeltek tőlünk. És akik sanyargattak, öröméneket. Énekeljetek nekünk a Sion énekeikből. Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön? Tehát ebben a fogságban nem bírt Izrael népe énekelni. És visszaemlékeztek arra is, hogy az Isten mit tett abban az egyiptomi fogságban, és nézzétek meg, hogy hogyan emlékeznek vissza, Ézsaiás leírja, de visszaemlékezett népe a régi időkre, Mózesre, hol van, aki a tengerből kihozta nyájának pásztorát? Hol van, aki belé öntötte szent lelkét? Hol van, aki dicső karjával megragadta Mózes jobb kezét? Ketté hasította előttük a vizet, örök nevet szerezve magának. Átvezette őket a mély tengeren, mint a lovat a pusztán. Meg sem botlottak, mint mikor a jószág pihenni tér a völgybe, úgy pihentette meg őket az Úr lelke. Így terelgeted népedet, dicső nevet szerezve magadnak. Fölemlegették, de úgy, hogy hol van, most nem tapasztaljuk. És azt mondja az Isten erre, na majd meglátod, újat teszek. Kibontakoztatom előtted. De ezt a fájdalmat, ami élt benneteket ott a fogságban, ezen ne tűnődjetek. Úgy induljatok útnak, hogy ezt ne emlegessétek, hanem azt lássátok meg, mit teszek az életetekben ez út alatt, meg akkor is, amikor megérkeztek az ígéret földjére. Tehát nekünk fontos ezt tennünk, hogy ne a fájdalmunkat a vitrínbe rakjuk, mint említettem én már ezt a történetet, de annyira ide illik, hogy egy bácsi ment az utcán, jöttek az iskolából kifele a gyerekek, a suhancok, 2-3 fiú ott összebeszélt, amikor jött a bácsi, elment mellettük, lehajoltak mind a hárman, fölvették a kavicsot a földről, és jó poénnak tartották, hogy hátulról megdobálták a bácsit. Azt természetesen észrevette, hogy a gyerekek dobálják, aztán természetesen ők el is futottak, a bácsi mit csinált, amivel megdobták, a földről fölvette, majd berakta a zsebébe. Hazament, kinyitotta a vitrinjét, elővette egy vödröt, és beleratta a többi kabicsok és kő közé, azokat, amikkel megdobálták őt. Majd jött egyszer egy vendég hozzá, és látta a vitrinjét, milyen szépen ki vannak állítva a dolgok, de az a vödör az sehogy sem illik oda, mi az tele felesleges kabicsokkal, kövekkel, és megkérdezte, hogy hát ez meg minek van itt, itt a vitrinbe. Azt mondta a bácsi, na ezek azok a kövek és kabicsok, amelyeket életemben kaptam másoktól, mert megdobáltak vele. Én ezeket mind elraktam, és itt tartom a vitrinbe. Vagyis tűnődött rajta, emlékezett ezekre a fájdalmakra, és a vitrinbe rakta. Na erre mondja az Isten, a tessék ezt kiszólni. Ez nem odavaló. Tessék ezt kiüríteni. Erre nem emlékezni, hanem tovább menni, mert én cselekszek. Én azt akarom, hogy a jelenben éljél, ne a múltban és a múlt fájdalmaiban. Ugyanis lesz majd egy olyan nap, amikor megint újat fogunk kezdeni. De az az új, új ég és új föld lesz. És mit fog itt csinálni Isten népe? Emlékezni fogunk a sok fájdalomra, amit a földön megéltünk? Hogy élje az írás? Fogunk elmélkedni azon, hogy jaj, de beteg voltam ekkor és akkor, és milyen műtéteken mentem keresztül, és mennyi baj és mennyi gond volt velem, amíg leéltem a föld életemet? Erre fogunk majd tűnődni? Nem ezt írja a Szentírás, hanem azt írja, hogy annyira jelenben fogunk élni, és annyira fogjuk csodálni az Isten tetteit meg önmagát, hogy ezekről már említést sem teszünk. Mert azt az újat fogadjuk be. Így olvasok Ézsaiás könyvében a legvégén, mert én új eget és új földet teremtek. A régire nem is emlékeznek. Senkinek sem jut eszébe. Na hát, ha ott ilyen lesz, akkor valami mennyei módon éljük meg ezt a földi dolgunkat is. Hogy azokra a fájdalmakra, amit felszoktunk emlegetni, ne rakd a vitrinbe, szórd ki, tűnjön el életedből, hogy az Isten tetteit vedd észre életedben. Hogy az vigasztaljon meg, hogy Isten most mit tesz veled, és mit akar veled tenni. Erre hív bennünket 2018-ban a mindenható Isten. Mint ahogyan előfordul sajnos az is, hogy valaki oda megy az Istenhez, bocsánatot kér bűnére, de mindig felemlegeti, hogy ó, hogy lehetett ő olyan balga, hogy ilyet megcsinált. Ne tessék erre gondolni, ne emlegessétek. Hát az Isten már elfelejtette. Minek kell ezt újra az imába belefoglalni, meg ezen gondolkodni. Lehet az Istennél újat kezdeni, új lapot. És milyen jó, hogy ilyen kegyelmes Istenünk van. Aztán azt olvastok ebben az igében, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek. Amikor Egyiptomból Izrael népe kivonult, pont a fordítottja történt. Ott volt előttük a nagy víz, és az Isten kiszárította. És száraz lábbal átmehetett Izrael népe. Most meg az történik, hogy a sivatagban, a szárazban az Isten vizet ad, oázist ad az ő népének. Mert most erre van szüksége. Majd amikor vonul, amikor halad azon a pusztaságon át, amely az ígéret földje fele vezet. Isten oázist ad. Isten cselekedni fog az ő népe életében. Akadályok ellenére, a sivatagi út ellenére az Isten cselekedni fog. Voltak ebben a vonuló táborban nagyon sokan olyanok, akik nem is látták Jeruzsálemet. Már ott születtek a fogságban. Azt se tudták, hogy milyen út vezet odáig. Tehát nehéz volt ezen az úton elindulni. Mi fogja őket majd várni? 800-1500 kilométer volt az a táv, amit meg kellett tenni, attól függ, hogy melyik úton, melyik utat választotta Izrael népe. Ez körülbelül 4 hónapi utazás jelentett akkor. Elhagyni a fogságot, azt a lakást, ahol laktak, elindulni ebbe az ismeretlenbe, 4 hónapot utazni, viselni a nehéz terepet, és akkor ki vannak téve annak is, hogy akár a rabló csapatok megtámadják őket. És azt mondja az Isten, hogy majd én cselekszek. Majd én az úton veletek leszek. Ha sivatag is jön, majd oázist adok. Majd vizet fakasztok. Mire számíthatott ez a nép, ha még meg is tette az utat, és elérte Jeruzsálemet és Jeruzsálem környékét, szépen felépített házakra? Arra számíthattak? Szépen megművelt földekre? Arra számíthattak? Gyönyörű templomra, amiben be lehetett menni, és lehetett az Urat dicsérni egy hosszú út után? Hát nem. Romos épületekre, egy szétvelt fővárosra, Jeruzsálemre, alapjaiban meglevő templomra, romokra, erre érkeztek ők haza. Tehát nem volt könnyű az utazás, és nem volt könnyű a megérkezésem. Mire számítunk mi 2018-ban? Sok sikerre? Sok pénzre? Könnyű életre? Nagy magyarországi ébredésre? Hogy a Karcag lakossága úgy megtér, hogy új templomot, baptista templomot kell majd itt építenünk? Erre számítunk? Ha jelenleg nem azt mutatja. Romokban hevel Magyarország lelki élete, romokba hevelnek családok, házas életek, gyermekek élete már egészen korai módon. És bizony itt ebben munkálkodni, ebben tevékenykedni nem könnyű. Tehát nem egy séta kalop lesz ez az év. De valakire számíthatunk. Valaki azt mondja nekünk, hogy ott lesz velünk. Aki tud akár ébredést adni, tud újjáépítést adni a romokból, tud megerősíteni, tud áldást adni, bőséget adni a bajok között is, és a nehézségek között is, ott a kollégáid között is, a munkahelyen, vagy a szomszédaid között is, a lelki sivár helyen, megáradhat az oázis, kiáradhat a bővíz, mert az Isten meg tudja ezt adni. Mányoki Attila egy nagyszerű magyar úszó ember, aki különféle csatornákat úszik át, benevezett az új-zélandi egyik tengerszorosának az átúszására. Ez 22 kilométert jelentett ott a tengerben. Egy olyan szakasz volt ez a tengerben, ami azt mondták, hogy cápamentes vidék. Ide nem nagyon tévednek cápák, úgyhogy megrendezték nyugodtan a versenyt. Azt mondta a Kossuth Rádióban, hogy amikor az úszásának a felénél járt, észrevett, hogy egy nagy fehér cápa közeledik felé. Olyan halálfélelme volt, mert egyenesen felé úszott. És ahogyan reszketett, azt vette észre, hogy a másik oldalról meg egy delfinraj közeledik. És a delfinraj hamarabb odaért hozzá, mint a nagy fehér cápa. A delfinek körbevették, jókat nevetgéltek, ugye tudjátok, milyen édes hangjuk van, és körülötte ficánkoltak, úsztak, játszottak, és a nagy fehér cápa nem mert támadni. És mindaddig ott maradtak körülötte, míg a nagy fehér cápa el nem ment. El nem úszott. Na ezt ígéri ma az Isten. Lehet, hogy lesz olyan időszak az évben, amely nehéz lesz, de jön az ő delfinraja is. Jön az ő segítsége is. Nem úgy szemléli az Isten a te bajaidat vagy kísértéseidet, hogy közben nézi tétlenül, hanem azt mondja, a sivatagban is bőséget tudok adni. Abban a helyzetben is áldást tudok adni. Akkor is, amikor a kollégáid körbevesznek és rajtad nevetnek, én akkor is bőséget tudok neked adni. Mert cselekedni akarok ebben az évben, életedben. Mert én tudalak téged megáldani, megsokasítani áldásaimmal, és megtapasztalhatod ezt az évben. Aztán azt is mondja itt az ige, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. És tényleg Izrael népe egy újat él meg. 69 éven keresztül mindig ugyanazt élték meg. Fogságéve, fogságéve, fogságéve. Nincs változás. És amikor eljött a 70. esztendő, teljesen új kezdődött. Elhagyhatták otthonaikat, a fogságot, és elmentek egy másik vidékre. Elkezdődött egy teljesen új, ami eddig nem volt jellemző az előző évekhez. Isten tud újat hozni, olyat, amely merőben más, mint a tavalyi év, a tavaly előtti, meg az előtti. Ugye érezzük azt, hogy vannak olyan évek, amelyek mindig valahogy ugyanazok. Olyan hasonlóak. Egymás után terik. De olyan hasonló volt ez az év is, az előzőhöz, meg az előtt tiékhez is. De az Isten tud teljesen újat hozni. Én úgy csodálom például, amikor az Isten egy olyat újat hoz, amikor azt látok egy embernek az életében, egy hív ember életében, hogy teljesen megváltozik. Addig is az Istennel járt, addig is Isten gyermeke volt, de valahogy abban az évben megújult. Abban az évben még jobban felébredt. Abban az évben még nagyobb változás történt az ő életében. És máshogyan éli meg a napjait. És máshogyan tapasztalja meg a környezete is az ő életét. Szeretne az Isten ilyen megújulást, ilyen újat hozni a te életedben. És tud egy gyülekezet életében is teljesen újat hozni. Hogy ne úgy nézzen ki a tavaly, meg a tavaly előtti év, mint a, majd a mostani lesz. Hanem ez teljesen máshogyan legyen, mint amilyen volt tavaly, meg tavaly előtt. Isten tud újat hozni, változást hozni. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt és íme új jött létre. Bárcsak lenne ez, hogy megtapasztalnánk, hogy emberek megújulnak, megtérnek és újjá lesznek, újjá születnek, és a gyülekezetünk tagjaivá válnak. Adná meg az Isten 2018-ban, hogy egyre több ilyen ember tapasztaljuk meg. Mert Isten tud újat hozni, Isten tud bőséget adni. A családoknak az életében is. Új megtéréseket adni. A rokonok között is újat hozni, hogy más legyen a kapcsolat azzal az unokatestvérrel, azzal a nagymamával, azzal az unokával, azzal a gyermekkel, mert megtért, újjászületett. Isten képes erre. Ugye, te is várod ezt az újat. És természetesen Isten tud olyat is hozni, olyan újat is, hogy új munkahely, új terület, olyan új dolgot, amelyet mi még nem látunk, de majd kibontakoztatja a mindenható Isten életünkben. Mert ő képes erre. Újat készíteni, újat adni. Csak figyelj rá, kövesd őt, és átéled azt az újat, amit az Isten tud 2018-ban adni neked. És végül pedig ebben az igében az is le van írva, hogy Istennek a népe az dicsőíteni fogja őt. Hiszen ez a cél, hogy úgy éljük a mi életünket, úgy éljük meg a mi vándorlásunkat, hogy dicsőítsük őt. Nézzétek meg, hogy ez a nép, amely ebből a fogságból kijön, egészen máshogyan viselkedik, mint az egyiptomi fogságból kijövő nép. Ezek úgy mennek haza, hogy közben az Isten dicsérik. Úgy kezdik is az útjukat, hogy imádkoznak, könyörögnek. Nem kérnek a királyi hadseregből, mert az Isten majd oltalmazza őket. Hittel indulnak el, és megtapasztalják Isten védelmét, Isten áldásait. És közben dicsőítve haladnak a Jeruzsálem felé. Isten azt akarja, hogy te is így haladj És nem csak ők haladtak így, hanem nézzétek csak, hogy nem csak ők dicsőítik az Istent, még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem. A sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. Érdekes, hogy az élő lények, az állatvilág is dicsérni tudja az Istent. Azt gondolnánk, hogy ahogy létezik. Pedig itt erről olvasunk, hogy még a struccok is, még a sakálok is. Mert ők is részesülnek abból az áldásból, hogy oázis fakadt. Ők is ihatnak abból a vízből. Noha Isten az ő népének adja, de kapnak ők is. És még ők is dicsőíteni fognak engem. Emlékszek arra, amikor teológián voltam a kollégiumban, és egy olyan kollégium társam volt, aki jóval idősebb volt nálunk. Ő már a 36. évében járt, és még negyedikes volt. Nagyon becsültem őt. Ő egy igazi pásztorember volt. Júnyája volt, több mint 100 gyufa volt. Pásztorkodott, és az Isten ott szólította meg. Ott a pusztában, ott a pásztorlás alatt. Hogy hívta el őt a teológiára. És eladta a nagy nyáját, és amit kapott még, ott a tanulmányai közepette, meg ebből a nyáj árából élt a család, meg a feleség azért dolgozott, és ő eljött nappalin tanulva, egyszerűen álmokattam, hogy ott hagyva a családot, ilyen áldozatot bevállalva, mert az Isten megszólította őt. Becsültük őt, ott fiatalok. És hát hallgattunk is rá, mert idősebb volt nálunk. Emlékszek arra, hogy hogyan oktatott egyszer néhányunkat. Azt mondta, hogy higgyétek el, hogy az élővilág úgy dicséri az Istent. Csak gondolkoztam, hogy fiatal, hogy mert hogy? Én valahogy nem nagyon látom. És mondta, hogy csak ha megnéztek egy fát, nézzétek meg, hogy az ágai az ég felé nyúlnak. Mint amikor az ember imádkozás alatt fölemeli a két kezét. Ugye Izrael népe úgy imádkozott, nem összekulcsolva a kezét, hanem fölemelte mind a két kezét az ég felé. És úgy imádkozott. Na nézzétek meg, hogy a fáknak ilyen testtartásuk van. Emelik a karjaikat az Isten felé. És lehet, hogy néma a fa, de nézzétek meg, hogy ott ülnek rajta a sok-sok madarak. És azok meg énekelnek az Istennek. Ránézel egy fára, és azt mondod, imádja az Isten, dicséri az Isten, hangja is van, és testtartása is van. És akkor azt mondta nekünk, hogy az ember mennyivel okosabb és értelmes teremtmény. Mégsem áldja az Istent, mégsem dicséri az Istent, úgy, mint egy fa. Hát ugye elgondolkoztam ezen. Isten arra akar elvezetni bennünket, hogy úgy járjuk az életünk útját, hogy látjuk az ő tetteit, és közben dicséljük őt, magasztaljuk őt. Ne úgy, mint akkor Egyiptomból kijövő nép, akik zúgolódva, panaszkodva mentek és haladtak azon az úton. Hanem tudjuk őt dicsőíteni. Sőt, van olyan Zsoltár is, amely arról ír, hogy mindenkit hív Isten dicsőítésére. A 148. Zsoltárban ezt olvassuk. Dicsétek az Urat, ti földiek, ti tengeri szörnyek, az egész óceán, tűd és jégeső, hó és köd, parancsát teljesítő szélvihar, ti hegyek és halmok mindnyájan, gyümölcsfák és cédrusok, vadak és egyéb állatok, csúszómászok és szárnyaló madarak, ti földi királyok és minden nemzet, vezérek és fölnek bírái, ti fiak a lányokkal, öregek a fiatalokkal együtt, dicsétek az Úr nevét, mert csak az ő neve magasztos, fenséges a föld és az ég fölé emelkedik. Mindenkit hív, és az Isten bennünket is hív ebben az évben. Ne panaszkodj, ne zúgolódj, jöjj, dicsélj engem. Ha panaszkodol, akkor hozzám gyere, nekem mondd el. Majd én megvigasztallak, majd én bőséget adok, és majd lesz miért dicsélni és magasztalni engem. Ezt szeretné az Isten, hogy így járjuk az évnek minden napját. De ez az kell, hogy a vitrínben ürüted a fájdalmaidat. Nem azon tűnődöl, nem azon elmélkedsz, hanem emlékezel Isten tetteire, és hitáltal megerősödve előre tekintesz a próbára, hogy itt is meg tud téged segíteni. És arra koncentrálsz, hogy mit tesz most a te életedben, a jelenedben a mindenható Isten. És megtapasztalod azt az újat, amit hoz, hogy tudjad őt dicsőíteni, magasztalni, ahogyan halasz a mennyei Jeruzsálem felé, ahogyan halasz az ígéret földje felé. Amen. Köszönjük, Urunk, mennyi édesatyánk, hogy te ebben az évben áldást készítel a mi számunkra. Újat, sok jót. Még akkor is, amikor esetleg pusztán kell majd átmennünk. Te adod az oázist, a védelmet, az áldásodat. Köszönjük, hogy elkészítetted már ajándékaidat. Azokat a sok jót, aminek majd lehet örülni, örvendezni. De bocsáss meg nekünk, hogy nem egyszeres, nem tudjuk ezt igazán átvenni. Nem tudunk sokszor igazán a jelenben élni. Átvenni úgy a te ajándékodat, hogy szívünkben dicsőítünk, magasztalunk. Mert lehet éppen egy múltbeli bűn, vagy lehet éppen a múltbeli fájdalmak és események. Azok vannak bennünk, azon tűnődünk, és közben elhalasztuk a jelent. És így nem lesz dicséret a mi ajkunkon. Nem lesz magasztalás utunkon. Hanem valahogy úgy járunk, mint az Egyiptomból kiszabadult nép, amelyet vezettél, és sok mindent tettél életükben, mégis zúgolódtak, mégis nem tudtak valahogy igazán örvendezni, dicsőítve haladni útjukon. Urunk, segíts rajtunk, hogy ne így tegyük. Nem egyszer tudtunk mi is így cselekedni, hanem valami olyan módon, mint a babiloni fogságból kijövők, akik tudtak téged magasztalni, tudtak téged dicsőíteni, tudtak így haladni az ígéret földje felé. Kérünk, Urunk, áld meg a mi életünket. Hagy tudjuk átvenni drága ajándékaidat ebben az évben. Hagy tudjunk rád figyelni, mert te valamit ki fogod bontakoztatni életünkben. És szeretnénk ebből nem kimaradni, ebből a vezettetésedből, ebből az áldásodból, ahogyan kibontod előttünk, hogy te mit akarsz a mi életünkben. És kibomlik, mint egy virág a szemünk előtt a te akaratod. Szeretnénk ebben gyönyörködni, szeretnénk benned tűnődni, rólad emlékezni, tetteidre, cselekedeteidre, hogy erőt nyerhessünk a jelenben, a jelen próbáiban. Bocsáss meg nekünk is, hogy nem egyszer elfelejtjük tetteidet, és ezért nem megy olyan jól a próba, nem tudjuk igazán megharcolni jól, és nem tudunk győzni, és hitünkben megremegünk. Adorunk, hogy tudjunk emlékezni arra, mire kell, és tudjuk elfelejteni azt, ami bennünket visszahúz. Hogy neked élve, a te áldásaidban járva, tényleg egy olyan menet lehessen ez a gyülekezetnek az élete, amelyben téged dicsőítünk, téged magasztalunk, és úgy haladunk. Tedd ilyenni a mi szívünket, ilyen dicsőítő, magasztaló, hálás szívé ebben az évben. És hagyj éljük meg tetteidet, csodáidat, áldásaidat, amelyet elkészítettél számunkra. Sőt, hagyj tudjunk ezért imádkozni, könyörögni, mint a te néped ott az út előtt. Hagyj tudjunk te hozzád fordulni, és megtapasztalni, hogy te meghallgatod könyörgéseinket, imádkozásunkat, és áldással válaszolsz rá, hogy utána mi dicsőítéssel, hódolattal és tisztelettel, sőt engedelmességgel válaszoljunk viszont. Köszönjük, hogy ezért imádkozhatunk itt az év elején. Hallgass meg könyörgésünket Jézus nevében. Amen.
Amen.